Egy volt légiós, aki a sivatagban egy menedékről álmodozott.
Nem is volt róla kép meg semmi, csak egy ilyen erős megérzésem volt, hogy na, ez lesz az én otthonom, és megvettem a sivatagból. Maga az a társaság, amely itt létrejött, az adja ennek az egész helynek a varázsát. Volt nekem a fejemben mindig egy kis menedék ott a seregben, ahol mindig visszavonultam, hogyha már nagyon fájt. Most azt próbálom, hogy ezt a menedéket, ezt megalkotni, hogy másoknak is örömet okozzon meg felszabadulást.
Egy mérnök, aki egy természethez közeli életre vágyott.
Az a terve, hogy ilyen kis kerti gépeket csinálok, ami a természetesebb földműveléshez kellenek. Ez középen egy szalmabála, és két oldalról van bepucolva vágyokba. Uh-huh. Szeretném erre ösztönözni az embereket, hogy vágjanak bele a kertészetbe, tehát minél egyszerűbb módszerekkel.
Egy fiatal pár, akik életre hívták a Csillagmajor ökofarmot.
Mi ezt már nagyon régóta terveztük, akkor mind a ketten még alkalmazottként dolgoztunk, és akkor folyamatosan képeztük magunkat.
Az első év az a szánypróbálgatás volt, területek feltörése, meg termővé fordítása, dzsungelírtás. 10-15 család heti szinten kap tőlünk zöldséget, meg gyümölcsöt, illetve eszti teljes kiörlésű jóbúzából készített kovászos kenyereket szokott még készíteni.
Fantasztikus érzés, hogy mennyire hálásak, amikor átadjuk a zöldségeket.
A lényeg az lenne, hogy az emberek vagy a fiatalok kedvet kapjanak. Megmutassuk azt, hogy egy kis területen is lehet igazából ezt csinálni.
Magányos farkasokból lovasberényi hegylakók.
Annyira nyilvánvaló volt, hogy nekünk egy közös utunk lesz a jövőben, együtt fogunk itt megöregedni, mint egy család.
Akkor volt az összhang, a szerelem mindenki mindenkivel, hogy ez teljesen hihetetlen volt, hogy ilyen létezik.
Egy ilyen kis romantikus labirintus kvázi az egész.
Ez egy nagyon inspiráló volt mindannyiunknak, hogy úgy jó, te is csinálsz valamit, én is.
Igen, is lehet lakni présházba is. Nem probléma az, hogyha föl kell vágni a fát, nem probléma az, hogyha egy kis sár.
Vegyük meg az éppen szezonális zöldséget, gyümölcsöt.
Ha elindulsz a saját utadon, akkor automatikusan fogod bevonzani azokat a lehetőséget, meg azokat az embereket, akik ezt az utat támogatják.
Egy életünk van, tegyünk meg érte a lehető legtöbbet, hogy ez úgy teljen el, hogy értéket teremtünk, másoknak is segítünk.
Aki nem érzi jól magát, azt szerintem keressen. Természetes környezetet.
Nekünk ebben mély hitünk van és szeretetünk. Minden este hálásan gondolunk vissza arra, hogy hát nem a magányos farkas verzió jött létre, hanem hogy itt vagyunk egy családként.
Lovasberény Székesfehérvárhoz és tulajdonképpen a fővároshoz sincs messze, könnyen megközelíthető, mégis egyelőre még viszonylag kevéssé ismert a turisták között. A mellette magasló szőlőhegy, amelynek tetejéről a Velencei tóig is ellátni, ideális helyszín a természetközeli életre vágyóknak. És találni itt egy fiatal kisközösséget is, akiknek nagy álmaik, terveik vannak, és minden tettüket áthatja az egymás iránt érzett szeretetük, barátságuk. A lovasberényi hegylakók történetét mutatjuk most be. Köszöntelek titeket, Forrai Marcsi vagyok. Dunán innen Tiszántól. Riportműsor vidéki és városi közösségekről, ökotudatos kezdeményezésekről, egy fenntarthatóbb élet csíráiról. A lovasberényi hegylakó közössége alig egy éve alakult meg, most már több mint 10 vannak, de folyamatosan csatlakoznak hozzájuk újonnan érkezők. Ott jártunkkor, ötüket ismertük meg közelebbről. Gessler Márk nagyjából egy éve él itt, egy nagyrészt saját kezüleg átalakított kisházban, sok-sok levendula tő szomszédságában. Korábban 9 évet szolgált a francia idegen légióban, majd Dél-Amerikában, Korzikán ejtőernyősöknél, tűzszerészbúvároknál és egy kommandóban Provence-ban. Afrikában hozta meg az elhatározást, hogy ebből elég.
Ugye Isten intuíció volt, hogy haza akarok költözni, és elég volt ebből, mert nem a jó célt szolgáltam vele. És ez már egy ilyen teljesen másfajta életmód. Mondják azt, hogy a seregből ugye leszerelsz, egy új életet kezdesz. Ugye előtte volt egy életet közben és utána. Ez most a utólagos harmadik élet. Végig a természetben voltam, a Dél-Amerikában is majdnem, hogy csak 2 évet benne a dzsungelben folyamatosan. Korzika is azért egy eléggé naturális hely, és akkor ugye ott szoktam meg ezt. Egyébként meg ektevárosi vagyok, és nem is gondoltam volna, hogy ilyen helyre kerülök végül, de így hozta a sors. Már nagyon régóta nézelődtem területeket itt Velencei tó környékén. Én fehérvári vagyok, voltam, most már büszke lovasberényi, és ezt úgy vettem ezt a helyet, hogy a sivatagból. Tehát így leszálltunk a helikopterekről, valami kis katonai bázison, és akkor ott jött az elhatározás számomra, hogy hú, én le akarok szerelni, meg ez elég volt, és akkor így pont volt egy meghirdetve, és nem is volt róla kép meg semmi, csak egy ilyen erős megérzésem volt, hogy na, ez lesz az én otthonom, és megvettem a sivatagból, úgymond. A kis faházzal kezdtük, ez a kis présház volt utána, meg egy ilyen kis saját tervezésű, egy jó ismerősömmel csináltuk együtt ezt a házikót. Meg itt mellette van egy nagyobb terület, oda meg szeretnék egy ilyen, akár a jövőben közösség teremtő ilyen fesztivál, esetleg lovasberényi hegylakó fesztivál, többféle faházat építeni.
És hogy lett az, hogy levendulás?
Hát az Provence-ból jön, ugye ott voltam 2 évet a hegyi kommandósoknál, Avignontól északra található Szent Krisztóba az ezred, az a levendula ösvény mellett húzódik, és ahova a szem ellát, lila hegyek, levendula mindenhol, tehát minden a levenduláról szól, és ott szerettem meg ezt igazán. Az külön még egy ilyen plusz volt, amikor vettem ezt a telket, ugye nem tudtam, hogy itt van a levendula sor, meg semmi, csak ezt a kis pici présházat láttam, mondom, hogy át, ezt fel akarom újítani, itt fogok lakni. A levendula az így adta magát, szerencsére már itt volt helyben, meg én is nagyon szeretem. Csinálunk belőle szörpöket, párnát, szappam, miközben ott is lett ültetve 1000 darab sorokba. Magunk neveltük így közösen, ugye a szomszédok segítségével. És akkor oda felállítjuk a sátrat, a levendulás elé van egy szép kilátás is, rakunk esténként tüzet, és akkor beszéltünk, borozgatunk, így nézzük a csillagos eget. Tehát próbáljuk ilyen kicsit letisztultabban, természetközelen élni az életünket. Nincsen tévé, rádió, nem is tudjuk, mi van nagyvilágban. Ez nekünk épp elég, és fantasztikus, ami itt körülvesz minket. Ezt mások is érzékelik, és jönnek ide. Én ezt próbálom talán továbbadni, hogy volt nekem a fejemben mindig egy kis menedék ott a seregben, amikor nagyon nehéz kiképzéseken mentünk keresztül. Többször kellett azért jó Istenhez imádkoznom, hogy segítsen át ezeken a nehéz helyzeteken. És amióta úgy döntöttem, hogy egy másik utat szeretnék az életemben folytatni, egy nagy változás ugye a sereg után. Folyamatosan itt van az isteni gondviselés, és vigyáz ránk itt. És akkor ugye volt ez a fejembe kialakított kis erőd, ahova mindig visszavonultam, hogyha már nagyon fájt, vagy nagyon szenvedős hangulat volt, és akkor az enyém volt, és oda senkit nem engedtem be. És most azt próbálom, hogy ezt a menedéket, ezt a kis erődöt itt megalkotni, amit a fejembe így használtam, hogy másoknak is ugye örömet okozzon, meg felszabadulást. Maga az a társaság, amely itt létrejött, az adja ennek az egész helynek a varázsát. Mindenki hozzátesz valamit, és ez így komplett. Tényleg csak az elején vagyunk ennek az egésznek, de én hatalmas lehetőséget látok ebben. És pont a közösség miatt, meg ez a szeretet, ami köztünk áramlik, ez fantasztikus. Nagyon sokan ezt túlbonyítják, hát nem lehet, meg ez teljesen komplikált egy új életet kezdeniként. Én szerintem ez az igazán emberhez való élet. Még ugye az lenne a cél, hogy egymást segítsük, meg bevonzzuk az embereket ide, és megmutassuk nekik azt, hogy ez így is működhet.
Igen. De ez akkor egy év alatt ennyi minden történt, tehát hogy nagyon gyorsan összerázódott akkor a csapat.
Igen, igen. Tehát ez
vagy a többiek ez már amúgy is közösséget alkotta?
Nem, itt voltunk mindannyian, csak ugye 5-10 percre voltunk egymást. Nem tudtuk egymás létezésről, mindenki bele volt merülve a saját kis munkájába. És akkor elkezdtük így felfedezgetni egymást, és annyira nyilvánvaló volt, hogy nekünk egy közös utunk lesz a jövőben, együtt fogunk itt megöregedni, mint egy család.
Kertész Péter is egy éve él itt a saját maga által épített szalma és vályokházban, amelyet hatalmas kert, erdőkert és egy tavacska ölel körbe. Automatizálási gépészmérnök ipari robotok számára ír programokat.
Nekem az indítatásom az volt, hogy a mérnöki világból, tehát az ipari környezetből kikerüljek, és inkább a természet közeli munkákat csináljam. Valamennyire én azért szeretném hasznosítani a mérnöki ismereteimet, tehát én nekem az a tervem, hogy ilyen kis kerti gépeket csinálok, ami a erdőgazdaság, a természetesebb földműveléshez kellenek. És én ezen vagyok, tehát már Budaörkön is, ahonnan ide költöztem, ott is elkezdtem egy ilyesmiféle földművelést, tehát csak magamnak. Illetve építettem egy kis növényházat, hogy ott próbálkozzam, hogy hogyan vannak ezek a természetes szabályok, amiket ugye YouTube-on innen-onnan lehet látni, de hát az ember akkor tudja igazán kipróbálni, ha csinálja. És hát kerestem egy telket, és így lett lovasperény. És hát én szeretném erre ösztönözni az embereket, hogy vágjanak bele a kertészetbe, tehát hogy a gazdai életbe, minél egyszerűbb módszerekkel, ami hát ez egy némi küzdelemmel áll, mert most itt látjátok, itt a szőlősorok között nem igazán látszik, hogy van valami termény.
De valamennyi, igen. Paradicsom.
Paradicsom.
Valami többféle is ott hátrébb.
Igen, vagy? Hát Hokkaido sütőtök.
Babis. Makaforgó, bab.
Kelkáposzta, mondjuk azok nem nagyok. Kukorica is, az is elég silány lett most. Tavaly azért szebb volt. Mondjuk ez ilyen kisebb csövű, patogtatni való kukorica.
Persze bejártuk a kertet is, ám annyira fújt a szél, hogy a felvételből sajnos alig hallani valamit. Lássuk inkább a házat.
Nyilván nem egyenes a fala, kicsit olyan barlangos érzet, de nagyon otthonos, meg barátságos hangulatú. Kővel rakva másik fal.
Igen.
A konyharész, azt a milyen klassz az a kályha.
Ez is bályokból van kívülről, meg kellene belülről, meg samott tégla.
És ezt is te csináltad?
Igen, igen. Hát ez is ilyen több lépcsőben épült. Tehát hogy először ez itt lapos volt, de túlságosan megforgattam a füstöt, hogy minél többet fűtsön, de begyújtáskor, meg mondjuk nyáron nem húzatolt elég, és akkor jött be a füstöréseken. És ezért itt csináltam egy felső csapot, amit ugye lehet szabályozni egy kis lapáttal, hogy most itt mehet ki a füst, vagy nem. Ha nyitva van, akkor itt megy ki közvetlenül a kéményen a füst, és akkor jó a begyújtási húzat. Ha viszont már bemelegedett a kémény, akkor utána elzárom, és akkor körbe megy a falon végig, és fűti az egészet.
Mellette meg téglából egy fülke, és akkor itt vannak mindenféle...
Egy vakablak, igen.
Ilyen vakablak, igen. Fűszerek, meg rizs, meg ilyesmik. Tehát, hogy amit az ember ugye a kamrában tart, és fából készült mosogató, mármint, hogy maga a mosogató nem csak a pult része.
Igen. A lefolyó, meg hát egy szűrő, amin nincsen szűrő. 110-es csőbe folyik le a víz, és van benne egy tál, ami beleilleszkedik a csőfölötti töltsérbe. Ez azért nagyon jó, mert ha mosogatunk, kezet mosunk, és megtelik a tál, akkor kiöntjük a vizet, így folyik le. Nem pedig lefolyón keresztül, amikor ugye engedhetjük a vizet, és szabadon csak folyik, folyik, folyik. Így lehet látni igazán, hogy milyen sok vizet elpocsálunk.
Igen.
Normál.
Igen, az emberek többsége.
Ami a falakat illeti, ez középen egy szalmabála, és két oldalról van bekucolva vályokba.
És nagyon jól szigetel?
Azt igen, amiatt kell, igen, hogy jól szigetel.
Amúgy azt figyeltem meg, hogy nagyon jó bent a levegő. Tehát, hogy olyan, mintha kint lennék, csak most nyilván kevésbé fúj a szél, meg ugye nincs olyan meleg, mint ahogy kint süt a nap. Ez technika
az
miatt van?
A nagyon miatt, igen, a padló is. Meg most nemrég fellocsoltunk, már úgy nemrég, hogy tegnap. Rendszeresen, tehát legalább hetente egyszer fel kell seppelni, fellocsolni, és akkor eleve az ad egy jó kis párás klímát, hogy magas lesz a páratartalom.
Egy műhely.
Vannak ilyen kütyümütyük.
De a mezőgazdasági gépek majd itt készülnek?
Igen, 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 ez azért van.
Klausen Sebestyén és Gyalog Eszter teremtette meg a Csillagmajor ökofarmot, ahol vegyszermentes zöldségeket termelnek. Természetesen ide is ellátogattunk, ám ezt csak a következő podcastunkban mutatjuk be részletesen. Velük, Márkkal, Péterrel és Barbival a Vályokház mellett beszélgettünk tovább vidám hangulatban. Talán néha nehéz lesz követni, épp kiszólal meg, de nem is ez a lényeg, hanem a mondani való. A közösségről, az önellátásról, az értéket teremtő életről.
Nekünk egy ilyen 10 családból álló kosár közösségünk van, de az nem itt, hanem a tó körül, meg Fehérváron. Tehát van Gárdonyban egy ilyen átadó pont, és akkor a körüli családokat látjuk el. Meg a Vértesi kamrában árulunk, még Csákváron.
Nektek ez hogy jött? Ti mióta éltek itt? Ugye tietek a Csillagmajor.
Igen, két éve élünk itt. Mi ezt már nagyon régóta terveztük, tehát legalább, nem tudom, 8 éve. Akkor mind a ketten még alkalmazottként dolgoztunk, és akkor folyamatosan képeztük magunkat, YouTube, könyvek. Éltünk egy pár évet Ausztriába, hogy pénzt gyűjtsünk. És hát így fokozatosan jött ez létre.
Igazából az első év az így a szánypróbálgatás volt, ilyen önellátás kategóriája, területek feltörése, meg egyáltalán hát termővé fordítása, dzsungelírtás, építkezés, és igen, hát ez tulajdonképpen...
Igen, terület volt, ami 20 éve nem volt művelve, tehát hogy bejöttünk, és nem láttuk, hogy meddig tart a telek, mert ilyen embermagas gaz volt.
Azt érdemes megemlíteni, hogy te voltál az első leköltöző, tehát te itt voltál már egyedül, mint Amazon, fenntartottál helyet, és vártad az uradat, hogy előkészítek mindent, gyere!
Miért kellett őt várni?
Én Ausztriában hamarabb költöztem haza, mint Sebi.
Hát, hogy felügyelje az építkezést, meg hogy így azért meg az írtás, meg az egyebek, és akkor én meg hétvégenként ingáztam minden hétvégén. Az a önellátásnak indult, és aztán most volt idén az első évad, hogy átfordítottuk a gazdaságot ilyen kis kosárközösségbe. Ezt is említette, hogy 10-15 család heti szinten kap tőlünk zöldséget, meg gyümölcsöt, illetve Eszti teljes kiörlésű biobúzából készített kovászos kenyereket szokott még készíteni, meg hát feldolgozott dolgokat is csinálunk így télire, szörpöket, lekvárokat, szószokat, minden egyebet. Most éppen a téli üzemmódra próbálunk átállni, hogy a feldolgozott árut, illetve a télt ülő salátaféléket kinevelgessük, illetve gombával is fogunk kísérletezni, vagyis hát már elkezdtünk laska gombát termeszteni.
De azt tegyük hozzá, hogy ez mennyire meglepően hirtelen és gyorsan jött be. Tehát az, hogy nekünk ez az első évünk volt, amikor így úgy volt, hogy na jó, akkor ebből most valami bevételünk lehet, és hát eszméletlenül bejött. Tehát, hogy egyrészt, hogy mekkora rá a kereslet, az fantasztikus érzés, hogy mennyire hálásak, amikor átadjuk a zöldségeket. Tök jó fejembereket ismertünk meg, tök hasonlóan gondolkodnak, mint mi. Meg persze ebben egy ilyen személyes kihívás is volt, tehát hogy a legelső dobozokat meg teljesen úgy raktuk össze, hogy úristen, jövő héten mit fogunk belerakni? És valahogy így hétről hétre rájöttünk, hogy jó, végül is mindig valamit tudunk belerakni, és a szorongás része ez itt tökre jól így lejött a szezon végére, de az elején meg tényleg az volt, hogy ez így hogy lesz? És aztán ez nagyon jól elkezdett működni, és tök jól megy azóta is.
Nyilván mi nagyon picik vagyunk, meg szerintem nem is fogunk ilyen nagyon nagy méretekre duzzadni, nem is ez a lényeg. A lényeg az lenne, hogy az emberek vagy a fiatalok kedvet kapjanak mondjuk egy ilyen pályához. Megmutassuk azt, hogy egy kis területen is lehet igazából ezt csinálni. Tehát, hogyha az ember biointenzíven gazdálkodik, átgondolta, meg a mai technológiákkal, akkor nem szükséges több hektár, nem szükségesek, nem tudom, ilyen gépek, meg traktorok, meg elképesztő mennyiségű műtrágya, meg bolygatni a talajt folyamatosan, hanem lehet ezt egy relatíve kicsi területen okosan úgy csinálni, hogy azért meg lehessen belőle élni, és ki lehessen belőle hozni azért relatív jó termés átlagot. Mi szerencsések vagyunk abban a szempontból, hogy egyszer szerencsétlenség is, hogy nem találtuk meg az életünkben azt a szakmát, vagy azt a pályát, amit úgy élvezettel tudtunk volna csinálni hosszú éveken vagy évtizedeken keresztül. Tehát nem volt egy ilyen lábvíz se annyira, amiről bele tudtunk volna így kényelmesedni, nem elég hideg lábvízünk volt. Mindig valahogy rossz főnökök, meg rossz dinamikájú csapatok voltak jobbak is, de főleg az ilyen értelmetlen, túlbonyolított munkafolyamatok, multinacionális cégeknél ezt így más jellegű munkákat is végzett, tehát hogy de sose volt élvezhető hosszú távon, sőt nagyon megerőltető volt, főleg az emberi kapcsolatok miatt. És amikor ebbe belevágtunk, akkor kvázi mi azt hittük, hogy hát itt ilyen magányos farkasként fogjuk ezt csinálni a hegyen. És ennek pont az ellenkezője történt, az a közhelyes dolog történt, amit szoktak mondani.
De azt is kerestük, hogy ne legyen szomszéd, igen, ne lássuk ember, ne halljuk.
Élveztük is ezt a magányt, de hogy azért az úgy az az ideál, vagy az a vágy, hogy egy közösség legyen, az úgy elillant, és akkor kicsit úgy bele is törődtünk, hogy hát ez így nem fog összejönni, mert nem olyan helyre költöztünk, hogy most nem tudom, Zalába vannak ilyen helyek, hogy ott akkor nagyon sok ilyen pesti, fiatal értelmiségi család leköltözik, és akkor ott alkotnak egy ilyen nagyon hasonszörű erkölcsök és értékrendszer alapján egy közösséget, és akkor ezt jelengettük. Aztán úgy hip-hop, januárban így megjelent először a Kertész Peti és a
Gessler. Elsuhant az ablakom előtt. Mert ugye nekem itt úgy van a telek, hogy hát Szőlőhegy tetején van ez a telek, ahol most ülünk, és lent van egy kis keskeny telkecske, ahol csak egy kuttatás adtam, és onnan jön egy erdős ösvény föl. És hát én oda kiírkáltam a szövegeket annak idén, amikor vendégeket fogadtam, meg hát egyébként is mondom, bárki arra jár, akkor sétál egyet az erdőben, kimaradhat. Hát a márkék még követték a jelzéseket.
Jó, hogy jöttem egy ilyen futás során, így megláttam, hogy mi ez a kis ösvény, ami felvezet, hogy jó, mintha majd másik világba lépnék át, egy dimenzionális átjáró van itt előttem, és akkor így, ahogy lépdeltem fel az ösvényen, így ki van írva a fára, hogy lép beljebb, lélegezz nagyokat, és hú, hát ez nagyon izgalmas, és akkor jöttem felfelé, és itt várt a Peti, és így találkoztunk.
Tehát nincs még egy éve?
Nincs még egy éve.
És akkor így megindultunk. Volt egy ilyen közös szemétgyűjtögetés, ilyen felszámolás a szemétlerakóhelyeknek, mert volt egy-kettő szemétlerakóhely itt a hegylábánál, és ott találkoztam például az Edináikkal, ők nincsenek itt. Ilyen full hippi beállítottságú kis emberkék, és ez az hippik, ezt szeretem, igen, ott hagyom a sereget, és most váltok, és ez most pont ez kell nekem. Velük így összebarátkoztunk, őket is behoztuk ebbe, aztán hozta magát az esemény láncolat az Eszterékkel, Sebestyénékkel, és minden este hálásan gondolunk vissza arra, hogy hát ez nem a magányos farkas verzió jött létre. Mindenki úgy gondolta azelőtt, hanem hogy itt vagyunk egy családként.
De hogy ugye először ti ketten, és akkor Sebestyén pedig akkor később, ez ilyen pár nap.
A vértesi kamrától elkérték a telefonszámomat, felhívtak, és akkor csak úgy beállítottak. És akkor derült ki, hogy ők is kvázi itt laknak, meg hogy nem is találkoztunk előtt, az a furcsa. Tehát, hogy
de hát azért egy kicsit... 5 perc lakunk egymástól kb.
Igen,
gyalog.
És nem találkoztunk egymással. És akkor ott már kicsit így beszéltek, hogy jó, kéne egy kis közösség, nem tudom, akkor még kicsit ilyen szkeptikusak voltam. Nem azért jöttünk ide, kik ezek?
Járka legyen, és így felkarolja az embereket, hogy gyertek ti is, menjünk együtt.
Ez volt délelőtt, és a délután meg rájöttünk, hogy úristen, ezek nagyon jó fejek, ez nagyon jó lesz. És hát azóta minden hétvégén legalább összejövünk, de hetente többször is.
Hát le kell vetkőzni ezt a bizalmatlanságot, mert ugye az ember azért mondjuk egy irodai környezetből, vagy egy nagyvárosi környezetből, azért általában nagyon sok a feszültség, a rossz dinamika, és hát azért úgy furcsa volt, hogy ez ennyire jól működik, meg ennyire ilyen egyszerű, tehát tényleg, hogy nem kell itt magyarázkodni, meg semmi, mindenki nagyjából ugyanazt akarja, és az ezt el kell hinni, hogy ez tényleg valóság, meg hogy vagy legalábbis én most a saját nememben mondom, hogy azért ez úgy.
Szerintem mindannyian ígérték.
Úgy nehéz.
Akkor van az összhang, meg itt tényleg így a szerelem, így az összes emberrel, mindenki mindenkivel, hogy ez teljesen hihetetlen volt, hogy ilyen létezik. És hogy egyébként azóta is ez a dinamika tökre megmarad, mert mindenki aktív.
Meg ez bővült is azért most már, hogy többen vannak ebbe a csapatba benne, akik nem is Szőlőhegyen laknak, hanem mondjuk javarészt ez is mondjuk a Márknak köszönhető, hogy ő egy ilyen nagyon összefogó vagy közösségteremtő ember, és hogy hoz ide olyan embereket is innen-onnan, akik csak vágyódnak-e felé az élet felé, vagy a környéken laknak, és akkor ők is így most már egy szépen nagyra kezd duzzadni ez a közösség. Hát most, hogyha mindenkit beleszámítok, akkor már szerintem bőven 10 fölött, vagy 15.
Hát, de már 20 felé aktívan. Igen. Hát a Petit is Pátkáról, az ügyvéd Gabi, aki a sátoros megjelenő néha, akkor ugye volt leszerelt katonákat is próbálom ide csávítani. Egy kis katonai vonal is benne.
Mindannyiunknak van egy közös terve így a ilyen turizmus irányában, és hát...
Hát átadni másoknak ezt az életérzést.
Igen. Hogy ezt így mutogatni, hogy akkor hogyan lehet ezt is csinálni, és ez így nagyon inspiráló volt mindannyiunknak, hogy ú, de jó, te is csinálsz valamit, én is. Az jó, hogy így nincsenek nagy átfedések, tehát így nincsen konkurálás, mert szerintem az se lenne azért gond, de általában mindenki más csinál, és akkor, de jó, akkor majd hozunk vendégeket, akkor följönnek itt, aztán átvegyünk hozzátok, akkor menjünk a Márkhoz.
Fogra mosztatjuk egymást az embereket.
Sütünk, főzünk.
Véget nem érő spirál lesz ez.
De szerintem ez is a titka egyébként, hogy már sok közösség ugye ott furcsolva, hogy minden közös föld, közös eszközök, elég rigorózus beosztás, és akkor itt egy idő után felőrlődnek, hanem kialakulnak ilyen rossz hierarchiák. Itt meg az a jó, hogy mindenkinek megvan a saját kis biznisze, a saját külön pénzforrása, elképzelése, és akkor idővel, ahogy Peti is mondta, ez lenne a cél, hogy ezeket összekössük. Ez most még nagyon gyerekcipőbe jár minden téren, tehát mi is a gazdaságon, hogy csak első év, meg tényleg még ennek azért nőnie kell, meg Márknál is ugye vendégház épül, tehát hogy ezeket azért be kell fejezni, el kell oda jutni, de hogy abszolút látom azt, hogy ez jól működhetne, hogy egy ilyen viszonylag elhagyatott, elhanyagolt helyen, mint a Szőlőhegy, ami egyébként egy gyönyörű szőlőhegy, mert azért jó páron voltunk, van itt a környéken is, de szerintem ez az egyik legvadromantikusabb, meg szép panoráma. Mert nem ez az nagyon ipari felosztás, van, hogy úgy jönnek a pésházak, és akkor parcellázol, hanem ilyen nagyon össze-vissza az egész. Tehát egy ilyen kis romantikus labirintus kvázi az egész. Provence-i környezet, itt levendul a gyümölcspás, ezeket összekötni, és egy olyan szolgáltatás, meg egy olyan életképet mutatni, ami nem arról szól, hogy vidéki kulcsos ház, hogy kapsz egy helyet, egy szobát, egy szép, nagyon top állapotban megcsinált vendégházat, ahol te megszállsz, és azon kívül semmit nem kapsz, hanem hogy kapsz mellé egy kvázi olyan szolgáltatást, hogy beletekinthetsz egy ilyen közösség életébe, vagy egy farmnak az életébe, vagy hát most erről majd Peti beszél, gondolom, de vagy egy ilyen kis akadálypálya, kis erdőkerti gyerektáborozás, stb. Tehát, hogy ilyen dolgokat is lássanak, és ne csak az legyen, hogy valahol elmész nyaralni, meg kirándulni, hanem hogy van egy ilyen lehetőség, hogy aki e felé érdeklődik, az kvázi így a szoba árába, az így benne van az, hogy részt vehet ilyen dolgokban, és lássa azt, hogy másképp is lehet, meg lehet ilyen helyeken is civilizált módon élni.
Több szempontból nagyon hasznos lenne már így a társadalom számára. Ugye egyrészt az, hogy hát ha valaki még belefog, és akkor egyre többen vagyunk. Másrészt meg ugye van ez a design igény, hogy a boltba bemegyek és mindig mindent lehet kapni, hogy ezt úgy felejtsük már el, tehát hogy vegyük meg az éppen szezonális zöldséget, gyümölcsöt, és elégedjünk meg azzal, hogyha mit tudom én, az görbe és éppen nem olyan szép kerek, mint amit a felfújt állapotban képesek alkotni a gazdák. Ugye az is egy jó technológia, de beltartalomra nem éppen tökéletes.
Ízre se.
Szóval, hogy ezeket a design igényeket, vagy látvány igényeket, ezeket le kéne venni, mert persze mindenkinek nagy igénye, hogy jól akarok étkezni, jól akarom érezni magam, csak ugye becsapós ez a látvány.
Életmódban is, tehát, hogy ott is visszavenni az igényeket, és ez nem lemondás, tehát nem arról van szó, hogy most lemondunk, és folyamatos önmegtartóztatásba agonizálunk itt egész évben, hanem hogy igenis lehet lakni a házba is, lehet lakni présházba is, nem probléma az, hogyha föl kell vágni a fát, nem probléma az, hogyha nem tudom, nincsenek jó utak, és van egy kis sár. Vannak erre még jobb példák, ugye ez is vannak, akik jurtáznak, de sok embernek az már lehet, hogy túl nomád, meg hogy meg elijeszti, és ez, amit mi csinálunk, vagy kb. Ezek a körülmények, ahogy élünk, azt szerintem pont ez az átmenet. És lehet, hogy pont ez elindít egy csomó ember e felé a dolog felé, hogy akkor kicsit így átértékelni az értékeket az életben. Igazából az egyetlen dolog, ugye, amivel rendelkezel, az az időd, és hogy az azért relatíve limitált, és hogy azt most próbálja meg mindenki talán így a lehetősége, ez méltán legjobban kiaknázni, és egy olyan tevékenységet csinálni, ami mondjuk átörökíthető, és példát mutatni, hogy lehet így élni, és érdemes ilyen dolgokkal egyáltalán foglalkozni, és lehessen idejönni gyakornoknak, lehessen idejönni beszállni önkéntesként, kicsit dolgozgatni, megnézni, hogy működnek ezek a dolgok. Illetve hát most ez még azért távolabbi dolog, de hogy ugye összekötni ezeket a dolgokat, és akkor ugye turisztika, meg kisebb fesztiválok, tehát ilyen összkulturális dolgokra gondoltunk, hogy nem ilyen nagy bulik, hanem rétegzenei fesztiválok, meg filmfesztivál, ebből sincs azért olyan túl sok Magyarországon, és ami van, az meg elég nagy sikernek örvend, pont ezért, mert hogy ilyen családias, meg többet nyújt, mint egy giga fesztivál. Nagyjából valami olyasmi, mint mondjuk a Gyütment fesztivál, csak talán még kisebben, vagy volt régen a Media Wave fesztivál, valami hasonló mintára. De egy rohadt nagy kösz, hogy ha elindulsz a saját utadon, akkor automatikusan fogod bevonzani azokat a lehetőséget, meg azokat az embereket, akik ezt az utat támogatják, és hasonszörűek, és hasonló gondolkodásúak, és ez például olyan szinten koeljósan működik, tényleg, hogy így megtaláltuk egymást, és hogy nem csak így mi, hanem ahogy megyünk ide-oda, valahogy mindig szóba jön ez a farm dolog, az emberek úgy kérdezik, hogy nem is tudják, hogy kik vagyunk, mégis valahogy ösztönösen rákérdeznek. De ez olyan élet, hogy mintha elindulna a golyó le a hegyről, vagy most ebben az esetben fölfele, és így magától megy, és így igazából nem is kell erőlködni, mert hogy így valamilyen csoda folytán jönnek be az emberek, akik ezt támogatják, akik hozzátesznek, akik adnak akár csak egy plusz infót, vagy egy tanítást, vagy egy új technikát megmutatnak, hogy bármit. Tehát megy, működik magától a dolog, és bővül a csapat, bővülnek az ötletek. Persze nagyon az elején vagyunk, de hát amit szerintem már most van, az is nagyon jó.
Igazából egy álmot valósítotok most meg, vagy egy álmot éltek át.
Így van. Nem gondoltuk volna, hogy közös lesz, de elégedő teljesen.
Hát én sose ittem olyan, mondjuk 40 fele lassacskán, így mondjuk nekem még mondjuk lesz egy ilyen baráti köröm, vagy hogy ennyi ember, akivel így ilyen könnyedén egyszerűen lehet beszélgetni és összejárni.
Konfliktusok nincsenek?
Nem volt egyáltalán semmilyen konfliktus.
Hát pedig, ami még nem leosztott, az, hogy igazából a legtöbb segítséget azt mi kapjuk esztivel. Ez igazából kicsit ilyen zavaró is, vagy hát nekünk így nehéz néha fogadni ezt a nagy lelkű segítséget, és szívesen adnánk vissza, de egyszerűen nem mindig van erőforrás arra. De ezért is szeretnénk már azt, hogy mondjuk a következő szezonban, vagy azután, hogy már így kicsit automatizáltabb legyen a rendszer, és hogy nem is akarunk emiatt növekedni, hogy azért legyen időnk ezt így vissza is adni a közösségnek. És lenne fontos az, hogy minél több ilyen kisebb dolog jön létre, tehát ilyen kisebb közösség, gazdálkodások, hogy pár ezer négyzetméter, vagy egy-két hektár maximum. De azt is belátom, hogy azért annyian vagyunk a Földön, hogy nyilván ez nem... Most ha nagyon ilyen utopisztikus akarok, lehet, hogy működő modell lehetne. Tehát mondjuk én nem jártam Oroszországba, de úgy olvaslam, hogy ott azért sok ilyen egy hektáros kis terület van, ilyen kis családi gazdálkodások, és hogy Oroszországnak a bizonyos részein elég nagy arányban önellátóak a népek, és hogy megy ez a cserebere, és hogy ezek azért viszonylag közel legyenek egymáshoz, tehát ne egy tanyasi struktúra legyen, ahol kilométerekre van minden család. És igazából nagyon sok önellátásra hajlamos, vagy önellátás iránt érdeklődő ember ezt a tanyasi magányt keresi, nem véletlenül kiszabadulva a nagyvárosba, ugye ez az, ami motiválja az embert, hogy csend legyen, nyugalom, hagyjanak békén, de hogy ez így nem működhet. Tehát, hogyha
befordul, megfordul a dolog, hogy egy nagyvárosi nyüzsiből, vagy igen, akár falusi nyüzsiből, mindegy, kikerül a teljes magányba, és akkor egy idő után sok lesz neki, és akkor már nem tud mit kezdeni ezzel a helyzettel.
Meg hát maga az önellátás sem működik ilyen egyszerűen, tehát azt szerintem csak közösségben működik, és annó azért működtek a tanyasi struktúrák, mert több generációért együtt. Ott ért még a dédszülő is, tehát ott voltak 15-en, meg hát ugye nem egy-két gyerek volt, hanem még több, tehát hogy ezt tudták így integrálni az összes generációt, hogy még a 60-70 éves mamóka is fejtette ott a borsót. Ma meg ugye nem ez van, hanem leköltözik egy-két gyerekes család, és akkor ott van több hektár, ezt csinál, és akkor vagy belerokkannak, vagy ha működik, akkor az általában úgy működik, bármit is mondanak, hogy van valahonnan nem is csekély passzív bevétel. Amit egyébként nagyon kevesen mondanak el, és szerintem ezt nagyon fontos megemlíteni, hogy legalábbis, ha valaki tényleg így gazdálkodni akar, meg egy hasonló dolgot akar létrehozni, ahhoz igenis kell pénz, és nem is csekély pénz, hanem hát nem tudom mi a sok pénz, mindenkinek más a sok pénz. Amivel mi elindultunk, abból lehet, hogy más egy autót vesz, vagy elkölti márkás designer ruhákra, vagy tehát azért nem kell 100 milliókról beszélni, de 1-2 millióról sem. Most nem tudok összeget mondani, mert az a baj, hogyha mondok egy összeget, ott akkor lesz egy ember, aki azt mondja, hogy hazudsz, mert ennyiből nem lehet megcsinálni, a másik azt mondja, hogy ja, hát akkor neked könnyű, nem is kell érte megdolgozzál, és hát ennyi pénzem lenne, akkor azt én is meg tudnám csinálni. Mert akkor az a baj, nem látja benne a munkát. Ha valakinek van pénze, hogy van esetleg mielőtt ebbe belevág egy kis passzív bevétele, amíg mondjuk az egy pár évet, amíg be nem indul a gazdaság, vagy akármi, tehát bármilyen ilyen vállalkozása, addig meg tud élni, az nem azt jelenti, hogy ő nem dolgozza magát halálra, és nem tesz bele apait, anyait. De ezt fontos hozzátenni, mert mi is jártunk ilyen, egy pár ilyen emberhez, aki kvázi így él, vagy legalábbis ezt reklámozza, hogy felszedi a földről a gombát, és ott mutogatja, hogy hát itt az élet, itt a tápanyag, hát hagyjátok ott a munkát, nem kell ennyit gondolkodni, nem kell ennyit spórolni, vágjatok bele, és szerintem meg nem, mert hogyha ha meggondolatlanul belevág valaki, meg ott hagyja a biztosat, és esetleg eladja az ingatlanát, ott nagyon sokszor van az, hogy belebuknak. És utána egy-két év után már az van, hogy akkor megint kell valami alkalmazotti státusz, vagy esetleg vissza is költöznek a városba, stb. És hogy ez ne következzen be, ezért az embereknek fontos tudniuk, hogy azért össze kell hozni rá azt a pénzt, ami ez igénye. És nyilván ez mindenkinek a magánügye, hogy ezt miből szedi össze, ezért nem is szeretnek erről beszélni az emberek, de ezáltal az a benyomás keletkezhet az érdeklődőkből, vagy a YouTube videókat néző irodába csücsülő emberekbe, akik mondjuk a cigi szünet helyett ezeket a videókat nézik, és csorgatják a nyálukat, és ködös tekintettel néznek ki az iroda ablakán, hogy így, basszus, hát ezt én is megcsinálhatnám már akár holnap. És ez csak értékrendszer kérdése, és nem. Tehát azért ne legyenek illúzióink, tehát teljesen ellátás szerintem ebben a jelenlegi életben azért nem működhet teljesen.
A mai élet már más, mint amikor régen csak falvak voltak, és gyakorlatilag mindenki önellátó volt, és akkor ebből a városi életből nem tudunk úgy kicsöppenni, hogy akkor most két hónapig krumplin élünk mondjuk, mert most éppen csak az van. Sokkal magasabbak az igényeink.
Hát ott van mondjuk a Barbie. Jó, mondjuk azért ő se a klasszikus alkalmazotti réteget képviseli.
Te is itt élsz.
Nem, én alapvetően Fehérváron, de sokat vagyok kint itt.
Tartozz közénk, Barbie? Már szeretettel.
Nekem egyébként sok olyan vízióm is van, ami eddig nem hangzott el. A tanúsvények, vagy mi nagyon szeretnénk hosszú távon családokat fogadni itt, hogy megnézhessék, hogy milyen egy ilyen természeti környezetben élni. Kenyeret sütni velük, lekvát főzni velük, kirándulni kirándulni egyet a környéken, gyógynövény gyűjteni, este horgolni, a fiúk meg mondjuk egy ládát kalapálnak össze, tehát hogy azokat a dolgokat, amiket egy átlagos városi életben nem nagyon tapasztal meg egy akár már középkorú ember sem, mert az én generációm is középkorúként városban született, városban nőtt fel, hála Istennek közül mi még nem lilának képzeljük a tehenet, és hát ahogy Sebi is mondja, mindenkinek megvan a joga és lehetősége azt választani, és szerintem senki nem mondja, hogy ez rossz, de aki nem érzi ott jól magát, az szerintem keressen természetes környezetet, és találja meg ott a helyét, tevékenységeit.
Ne úgy hangozzon, most az a lényeg, hogy az ember ne legyen alkalmazott, és hogy itt nem tudom, lóháton, szabadon, kibontott hajjal, szélben lovagoljon, hanem az, hogy... hanem az, hogy mondjuk, tehát az igényeket levinni egy olyan szintre, hogy ne kelljen annyit dolgozni, ne legyen annyi kiadásom, és mondjuk egy olyan munkát el tudjak mondjuk vállalni, amiért azért valamennyire így a szakértője vagyok, és mondjuk valamennyire élvezem, és nem az van, hogy belekényszerülök olyan munkákba, amik egyszerűen megöl hosszú távon, felzabál, mint egy rákos sejt. Itt is a társaság zömének vannak mindig más projektjei, munkái, fizetős munkák, de olyan, olyan tevékenységek, amit azért az az egyén valamilyen szinten élvez, vagy szereti csinálni, és nem egy kényszer szituáció. De erről szerintem a Márk például többet tudna mondani.
Nekem mondjuk az építészeti vonal az, ami így bejött, mert a sereg előtt is már tanultam ezt, annyira nem érdekelt még 18 évesen. Most ismét visszatértem az alapokhoz. Belekezdtünk ilyen kétkezű munkába, és ha tehetjük azért, akkor itt a hegyen csináljuk ezeket. Próbálom most befejezni az Ácsi és a Bádogos iskolát. Meg hát ugye a saját házamat is ugye építgetem, és gyűjtöm a tapasztalatokat. Szeretném ugye másoknak is ezeket, a kis álmaikat létrehozni, felújítani. Ha meglátják esetleg a présházamat, hogy hú, egy présházból ilyet is ki lehet hozni. Hát persze, persze. Hát idő kérdése, persze, meg kell hozzá némi pénz is, de akaraterő, hozzáállás. Hát a Sebessényekhez is szerintem én úgy látom a jövőben egy ilyen vízióba, hogy ott fogok még szigetelni, vakolni, de nagyon szívesen fogom csinálni. Tehát ez pont arról szól, amiről beszéltünk is, hogy mindenki beleadja ebbe a közösségbe azt, amihez ért, amit szeret csinálni. Én ezt esküszöm, imádom, tehát a kétkező munka a sereg után végre valami értelmesen is foglalkozni. Legalábbis számomra ugye mindenkinek más az élet célja, megmenteni a világot, ramboskodni a sivatag kellős közepén. Számomra nem ez volt az út, és itt teljes mértékben megtaláltam a számításaimat. Szerintem az lenne a fő cél, mert ugye az idő a legfontosabb életünk során, hogy olyan dologgal foglalkozunk, amit egyfajta passzióból, élvezetből csinálunk, és ez is egy nyitja ennek az egésznek.
Ez nem azt jelenti mondjuk, hát, csak olyan félértés ne legyen, hogy mondjuk így nem lehet esetleg ilyen konvencionális más munkából is megtalálni a boldogságot.
Persze, tehát hogy, abszolút... de én is azt mondom, nem akarom a katonákat semmiféleképpen. Nekem nem jut be az a vonal.
Az iroda is lehet
csak
egy út.
Tehát, hogyha... csináljuk azt, és ne kényszerből, mert egy életünk van, és ha tehetjük, és van rá lehetőségünk, azért úgy kísérjük ezt végig, hogy boldogan tegyünk meg érte a lehető legtöbbet, hogy ez úgy teljen el, hogy értéket teremtünk, másoknak is segítünk. Ez a közösség is, ami között így áramol, ez a szeretet, és ez is ebből ered. Nekem ebben hitem van, nagyon mély hitem ebben a helyben, és szerintem másoknak is, meg ebben a közösségben is, amiben mi benne vagyunk, ez a lovasberényi kis hegylakó közösség. Nekünk ebben mély hitünk van, és szeretetünk.
A Dunán innen Tiszántúl Report műsort hallottátok, amely vidéki és városi közösségekről és a fenntarthatóbb élet elérését célzó ökotudatos kezdeményezésekről szól. Ha tetszett az adás, oszd meg ismerőseiddel és akiket még érdekelhet. Következő podcastunkban még mindig a lovasberényi hegylakóknál maradunk, közelebbről bemutatjuk a Csillagmajor ökofarmot és rajta keresztül az élelmiszer önrendelkezés egyes formáit. Sziasztok!